ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Márk evangélium a 10. részéből, a 38. verstől a 45. versig. Itt szól hozzánk Isten igéje. Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd, dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki. Meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik. Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok. És azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságunk sokakért. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek imádkozzunk! Áldunk, magasztalunk téged, Úr Jézus, dicsőítjük a te szent nevedet. Valljuk, hogy te vagy egyedül méltó Úr, csak téged illet a hódolat és a dicsőség. Csak te vagy egyedül méltó az imádatra, és arra, hogy leboruljuk a te színed előtt. Légy áldott minden jó voltodért. Bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor bennünk is ott van a vágya kérdés, hogy szeretnénk uralkodni a többiek felett. Szeretnénk olyan pozícióba kerülni, hogy ott legyünk a te bal és a te jobb kezed mellett. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor bennünket is méretbe hoz, amikor látjuk, hogy a másiknak ez sikerül megmeríteni, nekünk pedig nem. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, tisztíts meg az indulatainkat, a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, és kérünk, hogy bocsáss meg azokat a bűneinket is, amelyeket mulasztással követtünk el. Olyan nagy szükségünk van rá. Ezért jöttünk ide a te házadba. Kérünk szépen, hogy szólj hozzánk, küldd el a Szent Lelket. Hát, hogy hagyj érezzük, hogy itt vagy közöttünk. És téged dicsőíthessen, magasztalhasson a mai Isten tiszteletünk. Könyörgünk hozzád, Úrunk, gyülekezetünk betegeiért. Különösen is egy testvérünkért, aki kórházban van, lábadozik, kérjük, hogy add a teljes gyógyulását. És így imádkozunk hozzád a gyászolóként, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével, és mutasd meg a számukra a te országodat, ahol élsz, és ahova hazavász bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 171. dicséretünket énekeljük el, 171. dicséretünknek egyetlen verset, utána menjenek majd ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletére. Versétől. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik falba. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, lekciónkban és textusunkban két tanítványról olvasunk, Jakabról és Jánosról. Érdekes nevet adott nekik Jézus. Mennydörgés fiainak, Boanergésznek nevezte őket. Mennydörgés fiai. Nem tudjuk, hogy miért ragasztotta rájuk ezt a nevet. Lehet, hogy indulatos emberek voltak. Lehet, hogy amit csináltak, nagy erővel végezték. Egészen különleges ez a név, mennydörgés fiai. Egyszer azzal a kéréssel fordultak a Mesterhez, hogy hadd üljenek ott, majd a mennyben. Egyikük a jobb keze, a másikuk a bal keze felől. Jézus azt válaszolta erre, hogy nem tudjátok, mit kérdeztek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiiszom? ők pedig nagy magabiztossággal azt felelték, hogy ki tudjuk hinni. Tehát vállalnak Jézussal minden szenvedést, minden próbatételt, csak hogy jól ülhessenek azon a bizonyos főhelyen. Büszkeség? Magabiztosság? Elszántság? Sokféleképpen nevezhetjük, ami jellemző volt rájuk. Egy másik alkalommal pedig az indulatoskodásukról tettek tanúbizonyságot. Jézus nem került el Samáriát. A legtöbb hívő zsidó ember inkább egy hatalmas nagy kerülőutat választott, kétszer átkelt a Jordánon, csak azért, hogy a gyűlölt samaritánusok földjére ne kelljen rálépnie. Jézus nem gondolkozott így, benne nem volt ilyen előítélet. Jeruzsálembe haladva átment Samárián. És szokása szerint maga előtt küldött két tanítványt, Jakabot és Jánost. Azért, hogy menjenek be a szomszéd faluba, előttük lévő faluba, és készítsenek szállást a számára. De nem fogadták be őket a samaritánusok, mivel megtudták, hogy Jeruzsálembe szándékoznak menni, tehát zsidók. Ekkor a tanítványok azt kérték Jézustól, mondja azt, hogy számol-e tűz, égesse meg a samaritánusok faluját. Pusztuljanak el. Valami nagy jelre, mint egy villámcsapásra számítottak. Olyankor szokott mindez előfordulni egy-egy hívő emberrel, ha megtelik a lelke keserűséggel. És valami kicsi sérülésre, valami aránytalan, nagy indulattal válaszol. Lehet, hogy éppen ezért voltak a mennydörgés fiai. Mert egy-egy ilyen konfliktus helyzetben így kitörtek. És arra a sérelemre, ami őket érte, egy aránytalanul nagy haraggal válaszoltak. Nem tudjuk. De nagyon sok mindent elárul Jakab és János jelleméből ez a két történet. Jézus szelíden formálgatta őket. Egy-egy figyelmeztető mondattal, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, egy-egy kérdéssel a saját életének a személyes példájával. És később nagyon-nagyon megváltozott ez a két ember. Jakab nagyon korán mártír halált halt, János pedig a szeretet hirdetője és apostola lett. Az egész életét a szeretet határozta meg. Érdemes végig gondolni az életünk történetét. Jézus elhívta őket. Ott hagyták korábbi foglalkozásukat, Jézus tanítványai lettek. Már akkor hosszú időt a Mesterrel töltött. És még mindig a régi emberek voltak. Ugyanúgy gondolkoztak, mint korábban. Ugyanolyan indulatosak maradtak. Ugyanúgy a mennydörgés fiai maradtak. Még a régi indulat vezette őket. Léteznek emberek, akiknek kétszer, vagy még többször is meg kell térni. Jakab és János is ilyen volt. Megtértek, hitre jutottak, Jézus tanítványai lettek, együtt voltak a Mesterrel, elmentek prédikálni Jézus nevébe, és a prédikációjuk által nyilván emberek Jézushoz tértek, hiszen ők is megkapták a küldetést. De mégis egy kritikus pillanatban kiderült, hogy ott van bennük a régi énjük, és újra meg kellett térniük, hogy ettől is meg tudjanak szabadulni, és szeretetet hirdetni, szeretetet adni, és elfogadni tudó emberekké legyenek. Érdemes végig gondolni a saját életünket. Nem ez jellemző ránk? Megtértünk, Jézus tanítványai lettünk, és mégis ott maradt bennünk nagyon sok minden a régi természetből. Egy sértődékenység, állandó keserűség, fantaszta gondolkozásmód, szüntelen való rajongás, elragadtatás, és még mennyi minden ott tud maradni az ember életében, ami tönkre teszi a családjával, a szomszédaival, az ismerőseivel való kapcsolatát. Így mondta Jézus, nem tudják, milyen lélek lakik bennetek, és mi tudjuk. Vagy egyszerűen csak elintézünk mindent azzal, hogy hát megtértünk. Igen, megtértünk. Igen, Jézus tanítványai vagyunk. De vajon azok vagyunk, aminek Jézus, aminek Isten teremtett bennünket? Olvastam tegnap valakiről az interneten, hagyd nevezzem előtt, egy kitalált Péter ilyenőnek. Ez az illető kamaszkorában megtért. Hitre jutott. Hívő emberré lett. Nagy dolgokat végzett el az életében az Úr Jézus Krisztus. Hitet ajándékozott neki. Nagyon sokat tanulmányozta a Bibliát. Igen, komolyan vette. Bizonyságot tett az emberek előtt, és a leírása szerint többeket hitre segített, Jézus Krisztushoz elvezetett. A gyülekezetnek pedig áldott emberévé lett. Azután így írt magáról ez a bizonyos jelnő. 20 év hívő élet után elromlott minden. Tönkrement a házasságom, szétesett a gyülekezetem, minden-minden összegabajodott körülöttem. Istennek legyen hála, hogy nem a hitetlenségig, nem az ateizmusig jutott, hanem megtért, új emberré lett, és Jézus Krisztusnál megbékélést talált. És ahogy elgondolkozott, hogy mi történhetett vele, egy következtetésre jutott. Én nem tudom, hogy ez a következtetés igaz-e, ő erre a következtetésre jutott. Sokat dolgozott Krisztusért, de nem ismerte a kegyelmet. Tudott arról, hogy ő mit tesz a Krisztus ügyében, de keveset gondolt arra, amit Krisztus tesz érte. Tele volt aktivitással, tele volt szolgálattal, de elhanyagolta a Krisztussal való személyes kapcsolatot. Nem tudom leírni és megmagyarázni pontosan, hogy mi történt ezzel a jelenővel. De azt tudom, hogy nagyon sokakkal, akik így gondolkoznak, hasonló dolgok szoktak történni. Szolgálnak Krisztusért, mindenütt bizonyságot tesznek róla, és szép lassan és közben elhanyagolják a Krisztussal való kapcsolatot, és szép lassan megtelik a lelkünk haraggal, indulattal és keserűséggel. és egyszer csak azt veszik észre, ők se tudják, hogy hogy, váratlanul összetörik minden körülöttük. A családi életük, az Isten kapcsolatuk, és megkeseredett emberekké lesznek. Általában az ennek az oka, hogy megmaradnak a hitnek egy alsó szintjén. Isten viszont nem akarja, hogy itt megálljunk, hanem azt szeretné, hogy győzelmes keresztény életünk legyen. Hadd mondjam még egyszer, léteznek emberek, akik nem egyszer térnek meg, hanem kettő vagy több lépésben is. Ilyenek voltak Jakab és János is. Semmi kétség. A változás nem könnyen, nem egyetlen éjszaka alatt ment végbe, Jakabnak és Jánosnak a lelkében. Kemény leckéket kellett átérniük, míg Jézus Krisztus szerető szavára ők maguk is szeretni tudó és szeretettet elfogadni képes emberekké lettek. Ennek a bizonyos példázatbeli jelenetnek 20 esztendő kellett, hogy megtanulja ezt a nagy leckét. És mivel ő nem figyelt oda Jézus Krisztus mindennapi nevelő tanítására, ezért szinte törvényszerű, hogy összeomlott az élete. Nem formálódott, és ezért egy nagy utazás felé halad ez az ember. Nem vált Krisztushoz hasonlóvá. Ezért kellett mindenhez, mindezen átmennie. Jakab és János viszont engedte, hogy formálja őket a Mester. Formálhat-e téged naponta Jézus Krisztus? Megrendültél-e, hogy milyen lélek beszél belőle? Megrendültél-e, visszahallva a saját szavaidat? Hallja az ember, egy kicsit elcsendesedik, visszahallja. Megrendültél-e, és kimondta-e, hogy milyen lélek is van bennem? Néhányan a saját szavaikat sose hallják meg. Elfogadják magukat, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is maradok. És ezért rohannak egy nagy megrendülés felé. Rádöbbentél-e már arra, hogy hova hajszolnak a vágyaid, a szenvedélyeid. Néha előfordul hívő emberrel is, hogy egyáltalán nem tud uralkodni ezeket. Ha a szenvedélyek eluralkodnak rajtunk, akkor szinte hajszolnak a romlás felé. Milyen élet van bennünk? Indulatoskodó? Keserű? Szenvedélyekkel? És vágyokkal teli. Olyan, amelyik nem tud parancsolni a szenvedélyeinek. Milyen lélek van bennünk? Olvastam egy fiatal emberről, akit a háborúban katonának vittek el. Volt ott közöttük egy frigyes testvér. És ez a frigyes testvér valaki tud segíteni, akkor úgy látom, hogy Katinak szüksége van a segítségre. Nem szükséges, akkor hagyják tudottan.
Víz kell venni.
Tehát egy iszákos fiatal ember egyszer háborúba vitte. Volt közöttük egy ember, akit mindenki úgy hívott, hogy Frigyes testvér. Nagyon sokan csúfolták kezdetben, de amikor elkezdődött a háború, és már nagyon komoly lett a helyzet, a lövések már elhangzottak, akkor a lövész áronban nagyon sokan odaültek Frigyes testvér mellé, és hallgatták a bizonyságtételét. Kérték, hogy testvér, olvasd nekünk a Bibliát. Így is szólították már őt, hogy testvér. Így írta a fiatalember. Iszákos voltam, bekerültem az ital vonzásába. Semmi sem érdekelt, csak az ital. Megláttam a lövész árokból, hogy van ott a közelben egy pince. És azt gondoltam, hogy ebben a pincében van alkohol. Kimásztam a lövészárokból, és elindultam a pince felé. És akkor kiabáltak, hogy ne menjek, mert el fog találni a lövedék. De nem számított. Hajtott a vágyat, hajtott a szenvedély, mondta ez a fiatalember. Néhány perc múlva valóban el is találta egy lövedék. Ott álltak a többiek, teljesen tehetetlen. És ekkor ez a bizonyos Frigyes testvér utána ment, kimászott a lövészárokból, hogy segítse és menedékbe vonszolja ezt a lövéstől eltalált fiatalember. A többiek oda kiabáltak ennek a Frigyes testvérnek, hogy ne menj, neked is csak egy élete van. És ő visszanézett, és azt mondta, nem, nekem van egy másik életem is, fönt a mennybe. Lövést kapott, ő is. De még sikerült ezt az embert bevonszolnia a lövészárokba. Hamarosan egy hordányon vitték mindkettőjüket az eszkávált tábori kórházba. A fiatal ember csak egy két lövést kapott, nem volt életveszélyes a sebe. De Frigyes testvér egy nagyon erős, veszélyes tüdőlövést kapott. Minden lélegzettél vér tolult a szájába. Ott feküdt haldokolva. Azt mondta ez a fiatal ember, hogy oda mentem hozzá, megfogtam a kezét, és megköszöntem, amit értem tett. Erre Frigyes testvér felmutatott. És ahogy fölnéztem, láttam, hogy ott van a falon egy kereszt, valahogy felvér, oda szögezve. Ez volt az utolsó, amit tett és mondott. Nem sokkal később meghalt. Aki az Úrral él, aki egyszer már föltekintett a keresztre, annak nem csak egy élete van itt a Földön, hanem van örök élete is a mennybe. És hagyd mondjam így, hogy van örök élete a mennybe, és nem lesz örök élete a mennybe. Mert már van örök élete. Igaz, még elrejtve, de a számára már elkezdődött itt a Földön az örök élet. És ez az örök élet akkor csak ki fog teljesedni. Akkor csak teljességre jut. Akkor színről színre látjuk Krisztust, aki itt a Földön is olyan közel érzünk magunkhoz. Olyan szépen mondja ezt egyik énekünk. Érzem, hogy az örök élet már itt a Földön az enyém lett. Hadd kérdezzem ezt meg tőletek, hogy veletek megtörtént-e, hogy fölismertétek, milyen lélek lakik bennetek. meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sokunknak át kell menni ezen a második megtérésen. Nagyon sokak életének az a legnagyobb tragédiája, hogy egyszer közel kerültek Krisztushoz, de a lelki fejlődésük félben maradt. És ezért keresztényként is ugyanúgy viselkednek, mint korábban viselkedtek. Nem jutottak ezen a lelki állapoton tovább. És amikor mindez tudatosodott bennünk, akkor ott hagyták Krisztust, ott hagyták a kereszténységüket. Nem kéne testvérek mindennek így történnie. Engedjétek, hogy napokon keresztül munkálkodjon Krisztus ti bennetek. Ha ez megtörténik valakivel, akkor élhet győzedelmes hívő életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm azt, hogy maradjunk így fönnállva, és fönnállva énekeljünk egy ráfelelő éneket, a 480. dicséretet, 480. dicséretünknek az első versét. Majd ilyen több éneket tettünk ki, mint máskor. Ébredést Magyarországon, minél többen hozzád találjanak, megértsék a te üzenetedet. Téged élet, Urunk, a dicséret, a hódolat, a magasztalás. könyörünk hozzád országunk vezetőjét. És könyörünk az egész világunk békességéért. Kérünk, kegyelmezz rajtunk. Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged. Leborulunk a te színed előtt. Mert tudjuk, hogy a te atyai kezedből jön mindaz, amire szükségünk van. Kérünk szépen, hogy jó voltodat, irgalmasságodat ne vold meg tőlünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.